prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Jó napot kívánok, ez a prémium kategória, a mikrofonnál Nagy Károly. A mai adásban először az egyik kisebb részvényről lesz szó, a Megakránról, amely most először a tőzsdei történetében osztalékot fizet a részvényesek számára. Megkérdezem majd a felügyelőbizottsági elnöktől, hogy van erre lehetőség, hiszen korábban leginkább növekedési papírként tekintettünk erre. Aztán beszélünk arról is, hogy milyen volt az idei első fél év, és mi várható a második fél évben, az úgynevezett emelés technikai üzletában milyen kihívások vannak. Jelente problémát az emelkedő kamatszint, vagy éppen a gyengülő forint? Az adás második felében aztán megnézzük, hogy a légitársaságoknak a rendkívül gyenge szereplése az elmúlt időszakban, már ami az utasok kiszolgálását illeti, szóval ez milyen okokra vezethető vissza, és látszik-e ez a részvényárakban, ezt is megnézzük majd az Equilor vezető elemzőivel. Ez tehát a mai kínálat, kezdünk!
Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
A vonal túlsó végén Vitkovics Péter, a Megakrán felügyelőbizottsági elnöke. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm a hallgatókat!
Nem tudom, hogy előzetesen tervezték-e, hát nyilván a közgyűlési meghívóban ott szerepel, de úgy döntöttek, hogy most először a Megakrán tőzsdei történetében osztalékot fizetnek. Ez mikortól indul már az osztalék fizetés, és minek a terhére történik meg?
Ugye alapvetően korábban is célunk volt, hogy a Megakrán ne csak növekedési papírként legyen a tőzsdén szereplő részvénytársaság, hanem elsősorban osztalékot is tudjon visszajutatni a részvényeseknek, tulajdonosoknak. A 2021-es év a COVID utáni kilábalás lehetővé tette, hogy valamennyi osztalékot tudjon fizetni a vállalat. Ugyanakkor, mivel az árbevétel éves szinten nem egyenletesen oszlik el. Ugye jellemzően a nyári időszak az, ami a csúcs, és ott emésztődnek fel a nagyobb költségek is, viszont akkor érkeznek a nagyobb bevételek is. Ennek lett az oka az, hogy az osztalék kifizetését októberre tervezte a menedzsment, mert akkor cashflow szempontjából egy sokkal bővebb időszak van, sokkal kellemesebb, nyugodtabb időszak, amikor az osztalék kifizetése is bátran megtörténhet.
Jobbára ez a nyerességtartalék terhére lesz majd az osztalék kifizetés?
Igen, ugye az osztalékot alapvetően az eredménytartalék terhére fizetjük. Gyakorlatilag a tavalyi eredménynél több osztalékot fizetett ki a vállalat. Ez picit inkább azt gondolom jelzés is a befektetők felé, illetve a részvényesek felé, hogy hosszú távon azért szeretne természetesen a megtermelt eredményből a részvényeseknek is visszajutatni a Megakrán, és nem feltétlenül minden pénzt megtartani. Másrésztről pedig az elmúlt években azért nagyon sok beruházást hajtott végre a vállalat, több milliárd forinttal emelkedett meg az eszközállomány, nagyon jó eszközparkkal, sőt azt mondhatom, hogy a piacon tényleg a legfiatalabb és az egyik legfelkészültebb eszközparkkal rendelkezik a vállalat, így nincs szüksége olyan további addicionális tőkére, ami miatt vissza kellene forgatni minden egyes fillért, lehet ennek egy részét kiosztani a részvényesek számára.
Az osztalék mértéke, ahogy közölték is, az 1 forint névértékű törzsrészvények után bruttó 10 fillér. Mennyire kell, hát fogalmazunk úgy, arra számítani, hogy a következő időszakban is lesz majd osztalékfizetés, vagy mennyire egyszeri ez abban az értelemben, hogy azért gondolom bőven lenne fejleszteni való, vagy hát akár mondjuk a nyerességből nyilván felvásárlásokat is lehetne adott esetben meglépni.
Az, hogy ez mennyire lesz rendszeres a jövőben, azt jelen pillanatban még nem tudjuk megmondani. Több dologtól függ, és nem elsősorban a szándéktól, hanem inkább a gazdasági környezettől. Ugye a Megakrán árbevételére és teljesítményére erőteljes hatást gyakorolt 2020-ban a COVID, hiszen azok a partnerek, akiknek a vállalat dolgozik, nagyon sokan bezártak, ugye a gyárak leálltak termeléssel, és emiatt mondtak vissza a nagy mértékben megrendeléseket. 2021-ben sikerült ezt visszahozni, és a korábbi éveknél nagyobb, magasabb árbevételt elérni. Ugyanakkor 2022-ben megbejött egy ukrán háború, ami évelején megint csak egy picit megtorpanásra kényszerítette az iparnak a szereplőit. Azt tapasztaltuk alapvetően a piacon, hogy megkezdett, vagy még el nem kezdett beruházásokat egy picit halasztanak a megrendelők, kivárnak, mindenki azt nézi, hogy milyen hatása lesz hosszú távon a megkezdett háborúnak. Viszont most így fél év környékére közeledve megint csak az látható, hogy valahogy az ipari környezet hozzászokott ehhez a tényhez hasonlóan, mint a Covid-hoz. Tényként kezeli, hogy van a háború, és azokat az üzleti tevékenységeket, amelyeket korábban egy picikét halasztottak, azokat elindították. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon jó második fél évnek is nézhetünk elébe. Az, hogy milyen lesz a nyereségessége a vállalatnak hosszú távon, az egyébként nem csak ettől függ, hanem természetesen az infláció, a költségek emelkedése ránk ugyanúgy hat. Jelentős bérfejlesztést kellett megvalósítani az idei és a tavalyi évben, ahogy mindenhol, minden más vállalatnál, és hát sajnos ugye mi nem hatósági áron kapjuk az üzemanyagot, hanem teljes áron ezeknek a költségeknek a tételeit is be kell építeni az árazásba.
Az első fél év az most ér véget, majd nyilván számokat még nem mondhat, mert tőzsdei cégként a gyors jelentést előre közölni nem lehet, de ha tendenciákat kéne mondani, akkor milyen volt az első fél év?
Inkább úgy mondanám, hogy folytatódott az a Covid utáni kilábalás, illetve normális működés, ami 2021 évben, illetve 2021 második felében már elindult. Tehát szerintem a Covid-ot lerázta magáról a gazdaság, illetve annak az ipari szereplői elsősorban, és ahogy az előbb is jeleztem, inkább az ukrán háború éreztette hatását elsősorban nagy beruházásoknál, hogy a megakrán, az építőipar, illetve a daruzási munkák mellett jelentős mennyiségben dolgozik a gépipar, autóipar, egyéb beruházások számára, géptelepítésekkel például, és náluk főleg az új megkezdett vagy megkezdendő beruházásoknál, nagy beruházásoknál lehetett egy kis megtorpanást érezni az év első felében, de azt látjuk, hogy ez nem megszakítását jelentett ezeknek a beruházásoknak, csak egy kisebb csúszás, inkább a háború hatásainak mérlegelése történt a beruházók részéről. Úgyhogy pár hónap késéssel, de nagyon jól teljesít a vállalat.
Az állami megrendelések, illetve az önkormányzati megrendelések visszafogása is várható költségvetési takarékossági intézkedések miatt, legalábbis egyelőre így tűnik. Ez érinti a megakrán, vagy érintheti a megakrán teljesítményét?
Nem semmilyen szinten. Ugye korábban is a vállalat tartózkodott mindig a közbeszerzéseken való indulástól, illetve azokon a nagy állami megrendeléseken való munkavégzéstől, amelyek azért húzták korábban a beruházást. A mi ügyfeleink 100%-ban a piaci szereplők, illetve versenyszférából érkező vállalatok, azon belül is nagyobb részt inkább külföldi nemzetközi multik, akiknek a beruházásait alapvetően a racionalitás, a gazdasági racionalitás határozza meg, és nem például a költségvetési helyzet.
Említette az inflációt, meg a magasabb energiaköltségeket. Jobbára akkor ezek tűnnek a második fél év gazdasági kockázatainak leginkább?
Abszolút, egyértelmű. Az infláció ilyen értelemben mindenre hatással van, tehát ugyanúgy a termelési költségek szinte minden szegmensében emelkedés várható, költségnövekedés várható, de ezek közül is leginkább a bérköltség az, aminek folyamatosan szinte azt mondjuk követni kell az inflációt, hogyha a dolgozókat szeretnénk megtartani, és nagyon sok olyan egyéb tétel, például az üzemanyagára, például az energiaköltségek közvetlenül hatnak a vállalat termelékenységére. Ugyanakkor azért a vállalkozói díjakat, az árakat nem lehet ugyanilyen tempóban átvinni a piaci szereplők felé, a megrendelők felé, hiszen hosszabb távon kiajánlott árak vannak, kiajánlott munkák vannak, több hónapot átívelő szerződések vannak, ahol az áremelés azonnali lehetősége nem adott, de természetesen nekünk is fokozatosan kell felfelé tolni az árszintet, azért, hogy az eredményességi szintet tartani tudjuk.
Mennyire érinti önöket nehezen, de hát adott esetben lehet, hogy pont az ellenkezője igaz, a gyenge forint, a 400 forint körüli euró?
Egy tételben érint, ugye a beruházások, amik érkeznek, ezek elsősorban új gépek, új daruknak, új eszközöknek a vásárlása, egytől egyig mind külföldről érkeznek, és értelemszerűen, mivel euróban fizetünk érte, ergo a folyamatban lévő megrendelések már többbe fognak kerülni, mint amennyivel terveztük. Viszont az árbevételnek a jelentős része belföldön keletkezik, illetve olyan partnerektől, akik egyébként euróban is fizetnek. A gyakorlat azt mutatja, hogy egyre inkább az ipari szereplők, főleg ahol nemzetközi szereplők vannak, egyszerűen áttérnek az euró alapú elszámolásra, tehát euróban köttetnek, vagy euró alapon köttetnek meg a szerződések, így módon valamennyire kompenzálva az euró árfolyam veszteségeket, illetve a hektikusságot, ami az euró árfolyamában van.
Valamelyik ismerősen mondta a gazdasági szereplő, hogy Magyarországon bevezették az eurót, csak nem vettük észre, vagy lassan vesszük észre. Viszont azért még mindig forinttal fizetünk, és hitelkamat emelkedés az meg van bőven. Új hitelek felvétele terén, ha persze ez érinti meg a kránt, ez okoz kiszámíthatósági problémát?
Egyelőre nem. Ugye szerencsére nagyon sok beruházásunkat még olyan hitelkörnyezetben tudtuk megtenni, amik támogatott vagy kedvező kamatozású hitelek voltak, és ezek a hitelek azért a következő 7-8 évben biztosítják a kedvező forrást, úgyhogy ilyen értelemben azt mondom, hogy a vállalatnak a hitelszerkezete nagyon jó, gyakorlatilag messze a mostani piaci kamatszint alatt van az összes beruházási hitel, és hogy ezek alapvetően fix kamatú hitelek, tehát ilyen értelemben kedvezőbb a pozíciónk, de természetesen a jövőben, hogyha kell hitelt felvenni, akkor annak a kamatköltség növekedés érinteni fogja ezeknek az eszközöknek a megtérülését, vagy hosszabb lesz a megtérülési idő, vagy megint csak be kell építeni az árakba, amennyire csak lehet.
Adottság az is, hogy a kormányzat nemrég bevezette a tranzakciós illetéket a részvénykereskedésekre is. Ez mennyire érződik, akár mondjuk az önök saját részvényforgalmában érzékelhető ennek valami féle visszafogási hatása, vagy aki komoly befektető, az kalkulál ezzel a költséggel?
Még nem tudom, hogy érezhető-e, de hosszú távon biztos, hogy érezhető lesz. A jelen pillanatban én azt gondolom, hogy a tőzsdén a forgalom eleve jóval kisebb, ez köszönhető akár a nyárnak, akár a recessziós időszaknak. A korábbi hónapok forgalmát messze alulmúlja a budapesti értéktőzsde forgalma, és az a kevés is, ami van, az elsősorban a blue chipekre koncentrálódik. Viszont, mivel a Megakránnak viszonylag sok kisbefektetője van, ezek közül pedig nagyon sokan alapvetően spekulatív céllal vásárolnak, vagy adnak el Megakrán részvényeket. Én azt gondolom, hogy pont ezeket a spekulatív céllal vásárló kisbefektetőket fogja alapvetően nem is elriasztani, de ritkán üzletkötésekre sarkalni a bevezetett tranzakciós adó. Ugye, akik hosszú távú befektetőként vásárolnak részvényeket, ők egyszer megfizetik ennek a díját, de gyakorlatilag a hozamokban jelentős tételt nem fog képviselni. Pont a napi tranzakciókat végrehajtó, kvázi spekulatív céllal részvények likviditását biztosító kisbefektetőket fogja inkább eltántorítani. Úgyhogy azt gondolom, hogy a kispapírokra negatív hatással lesz mindenképpen, pont azért, mert a likviditásokat fogja csökkenteni.
Vitkovics Pétert, a Megakrán felügyelő bizottsági elnökét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát, meg persze jó nyarat önnek.
Én is köszönöm a lehetőséget, minden jót.
Ez még mindig a prémium kategória.
Jó napot kívánok a mikrofonnál, továbbra is Nagy Károly. Önök a prémium kategóriát hallják, és most már átmegyünk egy kicsit a légijáratokra, egészen pontosan arra, hát nem is tudom mire, szóval rendkívül feszült helyzetre, ami a fapados légitársaságok körül van, és ami néha azért érinti a hagyományos légitársaságokat is, nagyon nagy munkaerőhiány van, és erre hivatkozva törölnek számtalan járatot. A Lufthansa például bejelentetten törli ezeket, de sok esetben már a Wizz Air, illetve a Ryanair is erre kényszerül. A vonalban Török Lajos, az Equilor vezető elemzője. Szervusz!
Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat!
Meglepő egy két évvel eltelt koronavírus járvány után, hogy az történik a légi közlekedésben, ami vagy azért mondjuk illet volna jobban felkészülni a légitársaságoknak, hiszen nagyon bizakodóak voltak.
Én úgy gondolom, hogy nem mondanám meglepőnek, ami történik, hogyha megnézzük a pontos szektort, és megnézzük, hogy mi történik. Ugye egyrészt a kereslet nyilvánvaló, hogy ott van, tehát ilyen szempontból nem véletlenül voltak optimisták a légitársaságok, hiszen látjuk azt, hogy az emberek COVID utáni lezárásokból kiszabadulva és jelentős elköltendő pénzmennyiséggel bizony szeretnének repülni, és ezt látjuk is, hogy a foglalások sokszor 100% fölött vannak bizonyos járatokon, és tényleg azt látjuk, hogy mindenki szeretne kimozdulni végre az első igazi szabad nyáron, és ezt szeretné a legtöbb európai, illetve észak-amerikai ember megélni. Tehát erről az oldalról szerintem nincsen meglepetés, és ha belegondolunk a részletekben, akkor a másik oldalról se fejlődő láthatunk meglepetéseket, hiszen tudjuk azt, hogy sokan elhagyták a szektort, sokan önkéntesen, sokan nem önkéntesen, tehát elküldték őket, és nyilvánvaló, hogyha valakit egyszer egy szektorból kirúgnak, és esetleg el is tud helyezkedni utána más szektorban, akkor nem biztos, hogy szeretne visszamenni ugyanoda, ugyanazt csinálni. Hasonló dolgokat látunk egyébként például a vendéglátásban, ugye sokan elhagyták a vendéglátói pályát a COVID alatt, és most szintén jelentős munkaerőhiánnyal küzdenek, tehát ilyen típusú disztrupciók bizony sok helyen vannak a munkaerőpiacon.
Meg lehet azt mondani, hogy ezek az anomáliák hatnak már a légitársaságok árfolyamaira, vagy nehéz elkülöníteni azt, hogy mondjuk egy magasabb üzemanyagár, egy orosz-ukrán háborús hatás mellett még ez is van?
Én úgy gondolom, hogy azért elkülöníteni nem nagyon lehet ezeket a hatásokat, de azt látjuk, hogy jelentős nyomás alatt vannak a légitársaságok árfolyamai, tehát akár a Ryanair-t, akár a Wizz-t, akár az amerikai legacy társaságokat nézzük, mindegyik 20% körül mínusz van, egyedül a Wizz-t, ami alul teljesítő jelentősen, itt 40%-os esést látunk, tehát ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy talán kicsit negatívabban hat a Wizz-re ezek a hírek, de mint mondtam, a Ryanair nagyjából együtt mozog az amerikai légitársaságokkal, tehát nála pedig kevésbé látható ez a hatás. A Wizz-re lehet egyébként, hogy a magyarországi külön is negatívan hatott.
Meg lehetett arról hallani, vagy legalábbis a versenytárs vezetője nyilatkozta azt, hogy a Wizz Air például nem igazán fedezte az üzemanyag költségeit, tehát lehet, hogy ott többet költség is keletkezik. Lehet ez is oka a nagyobb zuhanásnak?
Igen, úgy gondolom, hogy a mindenféleképpen üzemanyag költséget, annak fedezése vagy annak hiánya az hozzájárul ahhoz, hogy bizonyos társaságok alul, illetve fölül teljesítőek, de ezek mind-mind csak iparági plegykák, tehát nem hivatalos kommunikációk, amik itt felmerülnek.
Lehet-e azzal kalkulálni, hogy azért előbb-utóbb rendezik a sorokat a légitársaságok, és kellő számú légiutas kísérőt, pilótát vesztek fel? Ezzel mondjuk a második fél évben helyrehozhatják-e a nyárnak a kezdeti nehézségeit?
Nyilván ezt nagyon nehéz megmondani, szerintem még a saját cégeken belül sem biztos, hogy ezzel teljesen tisztában vannak. Ugye látjuk azt, hogy a más típusú disztrupciók, hogyha ellátási láncokra gondolunk, még mindig nem oldódtak meg a COVID után, tehát akár években is tehet ezeknek a ellátási láncoknak a kisimítása, akkor egy nagyon hasonló probléma szerintem ez a munkaerőhiány. Itt is lehet, hogy nem elég ez a fél év, vagy 3-4 hónap arra, hogy ezt sikerüljön rendezni. Elég csak arra gondolni, például egy pilóta kiképzésen nulláról az akár években is tehet, főleg mire egy ilyen utasszállítógépet vezethet.
Sőt, hát, hogy mondjuk visszamenne valaki, akkor emlékeim szerint neki is kell valamiféle plusz képzésen átesnie, vagy jó pár órát vennie ahhoz, hogy mondjuk egyáltalán visszakapja a pilóta engedélyét, tehát ez tényleg nem egy egyszerű történet.
Hát bocsánat, csak annyit hozzátennék, hogy ha például nem kapta meg időben az orvosi engedélyét, például tavaly évben ez kimaradt, akkor nulláról kell kezdenie. Tehát nagyon szigorú szabályok vannak. Igen, ezt tehát aki kicsit is utána nézett annak, akkor tényleg lehet tudni, hogy gyakorlatilag ha egy nappal elkésebb egy orvosi időponttal, az azt jelenti, hogy teljes mértékig elveszel az eddigi repült óráidat, és hasonlók, tehát hogyha például ilyen kimaradt valakinél, és mondjuk korábban nyugdíjba megy, és azt gondolod, hogy többet már nem fog repülni, akkor lehetséges, hogy őt már például vissza se lehet hozni. Nyilvánvaló, hogyha csak ezekre, amikor a kötelező dolgokra elment, és csak a repülési órák hiányoznak, azt még rövidebb idő alatt vissza lehet hozni, de szerintem az a ritkább.
Profitálhatnak ebből a légi közlekedési anomáliából más társaságok? Arra gondolok, hogy akár olyan cégek, amelyek szintén érdekeltek a közlekedésben, tehát például vasúttársaságok, bár nem tudom, hogy ők mennyire vannak a tőzsdére bevezetve.
Igen, azért a legtöbb vasútársaság főleg Európában nem piaci alapon működik. Mindentől kezdve, ha még tegyük föl, profitálnának is ebből, akkor sem jelentene ezt tőzsdei szereplők számára igazi előnyt, illetve azért azt is el kell mondani, hogy azért nagyon kevés az olyan út, ahol valódi alternatívát jelent a repülésnek a vonatközlekedés. És egyébként érdekes mondani, hogyha most Európára fókuszáljunk szerintem, mert itt érdekesebb, ott igazából ki is szokta szorítani általában a vasúti közlekedés, ahol valós alternatívát jelent. Tényleg, hogyha két város között egy gyors vasút van, akkor sokszor jobban megéri vasúttal utazni, mint mondjuk repülővel.
Hogy látod egyébként az első fél év gazdasági helyzetét abban az értelemben, hogy amikről beszéltünk, az egyfajta piaci lenyomata a dolgoknak, de egyrészt mondjuk ez a fajta az elmúlt évekre nem jellemző zavar, ez, Ez tényleg magyarázható inflációval, háborúval és utólagos Covid hatással is, vagy elképzelhető, hogy bizonyos szektorok elértek a teljesítőképességük határához?
A kettő nagyon is összefügg, tehát nyilván van egy túlfűtöttség, egyértelmű jele, hát az infláció a legnagyobb jele a túlfűtöttségnek egyébként, tehát amikor ilyen típusú inflációs nyomás van, az egyértelműen azt jelenti, hogy túl sok pénz van a gazdaságban, túl nagy a kereslet és nincs elég kínálat. Nyilvánvaló, hogy itt a keresletet ugye folyamatosan fönntartották a Covid alatt, tehát a különböző állami segélycsomók segítették a lakosságot ahhoz, hogy a vásárlóerő nem hogy megmaradjon, hanem inkább még egyes esetekben növekedjen is. És ugye ezt nem tudták valójában elkölteni a Covid évek alatt, viszont most ezek mind rászabadultak a piacra. Ugye Magyarországon is óriási csomók voltak, itt kevésbé a Covid, inkább a választással függött össze, és ez most egy óriási inflációban jelentkezik, tehát egyértelmű az a hatás, hogy a kinyomtatott extra pénz, az most inflálja a dolgokat, és nyilvánvaló, hogy a kínálat ezt nem képes lekövetni, tehát egyébként is ott sokkal nagyobb direkt hatások voltak. Ugye elég csak beszéltünk már erről, igen, hogy hány embert kellett esetleg elküldeni, vagy leállásokat, vagy ideiglenes átszervezéseket eszközölni, és ugye ezeket most mind visszaállítani, és erre még lejött ugye a háború általi nyersanyag problémák, tehát egy ilyen tipikus vihar, ami kezd fejünk fölött összecsapni, melynek azért a legnagyobb alapja az óriási pénzosztogatások voltak, amiket lehetett akkor mondani, hogy talán szükségesek, de most egyértelműen látjuk a hátulütőjét.
Lehet azt mondani, hogy elkényelmesedtek a jegybankok, és nem szigorítottak időben?
Ezt azért nehéz kijelenteni, de nyilvánvaló, hogy visszatekintve mondhatjuk, hogy természetesen, tehát innen most már könnyű azt mondani, hogy sokkal korábban kellett volna sokkal nagyobbat lépni. Nyilván, amikor történtek az események, és ugye folyamatosan fenn voltak a bizonytalanságok, egyes esetekben lezárások is, akkor azért nem lehetett tudni, meddig fog megmaradni ugye a kereslet, és mekkora problémákat okoz ez a kínálati oldalon. Tehát amíg óriási bizonytalanságban voltunk, addig nem véletlen, hogy nem nagyon mertek a jegybankok lépni.
Mi az, ami most így az első fél év után a második fél évre várhat ránk? Rengeteg mindenről lehetne beszélni, a 400-as eurótól kezdve a nagyot emelkedő magyar alapkamatig, de hát vélhetően majd el kell kezdeni az Európai Központi Banknak is kamatot emelnie. Mennyire látszódik az, hogy most még a szokásosnál is tényleg bizonytalanabbak a gazdasági szereplők? Tehát nem az van, hogy pár tized százalékra nem tudunk belőni dolgokat, inflációs kilátást, gazdasági növekedést, hanem akár százalékokra, vagy akár több százalékra pontosan sem.
Igen, hát hozzá kell tenni, van egy elképesztően bizonytalansági tényező a szomszédunkban, hogy meddig fog tartani ez a háború. Tehát ez, amit igazából tényleg nem lehet még tudni, hogy ez akár hónapokon belül esetleg pozitívan rendeződne, vagy legalább egy tűzszünetig eljutnának, vagy évekig elhúzódó konfliktus lesz. Hát azért hallottunk már olyan háborúkról, például az Egyesült Államok vietnami háborújára érdemes gondolni, amiket több évig el tudott húzódni. Ez amelyben évekig elhúzódna, akkor tovább maradna velünk ez a bizonytalanság, és nyilván ezért itt is van egy inflációs hatás, amit ez gerjeszt ez a háború. A másik pedig az, amit mondtál, hogy igen, elkezdtek szigorítani, vagy még nem, az LKB még nem, de a többiek már elkezdtek szigorítani, és valószínűleg az LKB is elkezd szigorítani. Ennek pedig egy gazdaság visszavető hatása lehet, várhatóan lesz is. Úgyhogy egy ilyen kettősség lesz jellemző ilyen szempontból, hogy a kereslet még valószínűleg egy ideig megmarad, mert a megtakarítások azért még elég magasak, viszont az infláció ezeket kezdi folyamatosan rombolni, az emberek vásárló erejét folyamatosan rombolja az infláció, és akkor még jönnek a jegybankok a kamatemelésen, ami szintén gazdasági visszaesést okozhat, tehát egyre nehezebb helyzetbe kerül mindenki olyan szempontból, hogy melyik kezébe kell beleharapni ahhoz, hogy fent tudja tartani az eddigi folyamatokat. Amely valószínűleg egyébként nem is fog sikerülni.
Az egyik nagyobb hitelminősítő, a Fitch Ratings a héten közölt egy, hát fogalmazunk úgy, hogy véleményelemzést, mert igazán gondolom ők se tudtak minden forgatókönyvet kiszámolni az orosz-ukrán háború miatt, de azért egy olyan vészhelyzeti dologgal előhozakodtak, hogy ha hirtelen energialeállás van, úgy értem az oroszok hirtelen nem szállítanak sem olajat, sem földgázt, akkor ott bizony nagyon nagy probléma van Európában. Egyrészt gazdasági szereplők, akár hitelminősítők, akár nagyobb brókerházak, befektető cégek számolnak-e ilyen forgatókönyvvel, és hogyha igen, akkor itt milyen várakozások vannak?
Amennyiben ez tényleg bekövetkezni, és ez mondjuk holnap történne meg, tehát egyáltalán nem érzi, hogy mikor történik meg ez időben, de holnap megtörténnek, természetesen beláthatatlan gazdasági következmény lennének, tehát Európában esetleg a lakosság még kibírná ezt a telet, de az ipar semmiképpen, már korábban is természetesen korlátozni kéne az ipart. Ugye tudjuk, hogy az elektromos áram termelésében is mennyire kulcsfontosságú a gáz, tehát egyértelmű, hogy ez holnap mondjuk megtörténne, akkor nagyon nagy problémák lennének. Esetleg ez akkor történne meg, amikor az európai tározók már szinte teljesen be vannak tározva a télre, tehát ez mondjuk egy őszt jelent, szeptember-októbert jelent, és szinte teli vannak a tározók, akkor már rögtön egy fokkal jobb helyzetben vagyunk, hiszen akkor úgy tűnik, hogy egyébként az európai tározókat megnézzük, akkor egy telet igazából ki tud bírni az európai gáztározó rendszer. Persze ez azt jelenti, hogy február-márciusra teljesen kiürülnének a tározóink, és nyilván akkor is az ipart valamilyen szinten korlátozni kéne, tehát ennek is lenne gazdasági visszavető hatása. Nyilván nehezebb lenne egyébként a benzin esetén, vagy a dízel, tehát a finomított olaj, illetve a sima uráló típusú kőolaj esetén is a probléma. Ekkor a közlekedésben óriási disrupciók lennének, tehát ez biztos ennek elképesztően nagy gazdasági hatása. Nyilván pontos elemzést nagyon nehéz ilyenkor, hiszen ami nagyon nagy kérdőjel szerintem, hogy a politikusi válaszreakciók mit lennének, és vajon mely szereplőket korlátoznak. Inkább én úgy gondolom, hogy a lakosság lenne egyébként az utolsó, ami természetesen érthető is, viszont ez azt jelenti, hogy ennél forgatókönyvnél valószínűleg még nagyobb gazdasági árat kell fizetni.
Ugyanakkor egyelőre van energiaellátás, és egyelőre úgy tűnik, hogy az oroszok és maximum a földgáz tekintetében egyes nyugati szállításoknál borzolják a kedélyeket, fogalmazunk úgy. A második fél évnek a kilátásait Kína megmentheti? Arra gondolok, hogy úgy tűnik, hogy ott is megbirkóztak most már a koronavírus járvány sokadik hullámával, egyre inkább nyitnak, egyre inkább jó számok jönnek ki Kínából. Ha pontosabbak a szállításaik, akkor ez azért javíthat valamelyest a gazdasági kedélyeken?
Természetesen, amennyiben a Kína abba hagyná a zéró Covid politikáját, az egyértelmű segítség lehetne egyébként a második fél évre, de azért nem szabad elfelejteni, hogy van ezen kívül is még nagy bizonytalanság, hogy az ingatlan szektor, illetve azért továbbra se tettek le a zéró Covid politikáról. Most éppen az, hogy nincs egy város se lezárva, az nem jelenti azt, hogy mondjuk ősszel ne lenne ismét bevezetve, mert találnak mondjuk 200-300 beteget, vagy fertőzöttet mondjuk Sánkhájba, vagy Pekingbe, vagy más nagy ipari városban. Tehát én azért továbbra is kockázatokat látok Kínával kapcsolatban, és így mondtam, az ingatlan szektor, ami most egy kicsit háttérbe került a sajnos égető problémák miatt, de továbbra is azért az ott lebeg Démoklész kardjaként Kína fölött.
Ez a kínai ingatlan szektor, ugye?
Igen, lokális persze természetesen, tehát a globális ingatlan szektornak is lesznek kihívásai az emelkedő jegybanki alapkamatok miatt, de én közel nem látom azt a problémát, mint mondjuk 2008-ban volt, ellentétben Kínával, ahol pedig akár egy 2008-hoz hasonló válság is kialakulhat, nem lehet, hogy nagyon óvatos a kínai jegybank, és a egyes esetekben akár még ő extra likviditás is jutott a rendszerbe.
Török Lajost, az Equilor vezető elemzőjét hallották az elmúlt nagyjából negyed órában. Köszönjük, hogy a rendelkezésre álltál. Jó napot neked, meg persze jó hétvégét. Szervusz!
Köszönöm, kellemes hétvégét!
Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Ez volt a prémium kategória, ahol a Megakrán osztalék fizetéséről beszéltünk, illetve arról, hogy az emelés technikai üzletákban milyen kilátások vannak, és hogy milyen volt az első fél év. Meg persze érintettük szinte a teljes gazdaságot, nem csak a légipart, hanem azt is, hogy az energiaárak terén mi várható, és mi van akkor, hogyha teljes leállás van az orosz-ukrán háború miatt? Ahogy mondani szoktuk, a beszélgetések leginkább a befektetésről szólóak ajánlatnak nem minősülnek, hogyha befektetni szeretnének, akkor ennél sokkal részletesebben tájékozódjanak. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.